Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Mint ahogy arról minden sport szerető ember már biztosan értesült, a hétvégén történelmet, sporttörténelmet írt Rafael Nadal, a volt világ első spanyol teniszező, ugyanis megnyerte az év első Grand Slam tornáját, a Melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságot, miután a vasárnapi döntőben legyőzte az orosz Daniil Medvegyevet, és ez azért volt történelmi tett, mert Nadal pályafutása 21. Grand Slam trófeáját gyűjtötte be, ezzel pedig megelőzte a világ első Novák Djokovicot és a svájci klasszis Roger Federert, akiknek egyaránt 20-20 Grand Slam trófeájuk van, most már Nadal a lista vezető ebből a szempontból. Visszatérve a vasárnapi döntőhöz, Nadal egyébként pocsékul kezdett, 2-0-ás hátrányba került, szethátrányba került Medvegyevvel szemben, gyakorlatilag 2 óra küzdelem után. A fogadóirodák alig adtak Nadalnak ekkor esélyt, például olvastam egy olyan oldalon, amely ekkor 4%-nyi esélyt adott a spanyol győzelmének. Hát aki viszont fittyet hányt ezekre az esélylatolgatásokra, és egyenlített, 2-2 után pedig döntő játszmában le tudta győzni orosz riválisát. A találkozó végül 5 óra 26 percig tartott, egészen elképesztő maratoni hosszúságú volt tehát a finálé, amelynek végén Nadal boldogan emelhette fel a Grand Slam trófeát, Federer és Djokovic pedig egyáltalán nem tűntek sértődöttnek azért, mert hogy Nadal beelőzte őket Grand Slam trófeák tekintetében, sőt mindketten az elsők között gratuláltak. Federer azt írta: micsoda mérkőzés, drága barátomnak és nagy riválisomnak, Rafael Nadalnak tiszta szívemből gratulálok ahhoz, hogy első férfiként nyertél 21 egyéni Grand Slam tornát. Néhány hónapja még azon viccelődtünk, hogy mindketten mankózunk. Hihetetlen teljesítmény, de bizonyítottad, hogy sohasem szabad lebecsülni egy nagy bajnokot. Az elképesztő elkötelezettséged és küzdőszellemed valódi inspirációt jelent nekem és számtalan sok embernek világszerte. Büszke vagyok, hogy osztozhatom veled ezen a korszakon, és megtisztelő számomra, hogy szerepet játszhattam benne, hogy többet elérj, ahogy te is megtetted velem az elmúlt 18 évben. Biztos vagyok benne, hogy további nagy eredményeket fogsz elérni a jövőben, de jelenleg az a dolgod, hogy ezt a sikert kielvezd, fogalmazott a svájci klasszis. Novák Djokovic, aki a koronavírus járvány, illetve az oltás hiányában nem tudott elindulni Ausztráliában, azt írta: gratulálok Rafael Nadalnak a 21. GS tornájához, fantasztikus eredmény, a mindig lenyűgöző küzdőszelleme most is érvényesült, írta a szerb, majd spanyolul is gratulált Nadalnak, aki tehát 21 GS trófeájával listavezető, hogyha pedig a világranglistát figyeljük, akkor azt még továbbra is Novák Djokovic vezeti, Daniil Medvegyev előtt, a harmadik helyen pedig Alexander Zverev áll az aktuális világranglistán, a pontokat tekintve Rafael Nadal az 5. helyet foglalja el, Roger Federer viszont nincs benne az első 15-ben sem, hiszen ő valójában az utóbbi időben sok sérüléssel szenvedett, miként Nadal is, ugye erre utalt is Federer az üzenetében, hogy nemrég még mindketten mankóban sétálgattak. Nézzük meg, hogyan állnak a magyarok a férfi tenisz világranglistán. A legelőkelőbb helyen rangsorolt Fucsovics Márton a 39. Ugye Fucsovics 4 helyet rontott, ugyanis Ausztráliában az első fordulóban búcsúzott, ezzel pedig 100 pontot veszített. A 155. helyen Balázs Attila következik, a 255. pozíciót pedig Piros Zsombor foglalja el a teniszezők legfrissebb világranglistáján.
Sportérték a Trend FM-en.
Hamarosan kezdődik a 24. téli olimpiai játékok Pekingben, a magyar sportolói delegáció 14 főt számlál, ezen a hét pénteken pedig el is rajtol a téli olimpiai játékok. Hát zárt kapus lesz a rendezvény a Covid-járvány miatt, és a sportolókra is nagyon szigorú járványvédelmi intézkedések vonatkoznak, naponta kell PCR-tesztelniük, viszont azért így is már elég sok pozitív mintát vettek le a hermetikus elzártság ellenére, ez vélhetően azért az esélyeket is alakítani fogja. Reméljük, hogy magyar pozitív eset egyébként nem lesz, például férfi gyorskorcsolyázóink esetében, és emiatt nem kell lemondania a csapatnak az aranyérem eséről, ugye Pjongcsangban emlékezhetünk, hogy a csapat a gyorskorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya váltó győzni tudott, reménykedünk most is valami hasonló szép eredményben. A következő percekben a téli olimpiai játékokról Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgetek. Pénteken kezdődik a téli olimpiai játékok, a 24. már a sorban, Pekingben. Az elsőt egyébként, az első téli játékokat 1924-ben rendezték meg Franciaországban. Akkor 258 versenyző indult el a különböző számokban, most egyébként minden sportolót, minden ország sportolóját ide véve nagyjából 3000-en fognak versenyezni. Itt az első kérdés arra vonatkozna, hogy ugye a téli olimpiai játékok ugye, hát mondjuk nézettséget tekintve nyomába sem ér a nyári olimpiai játékoknak, feltételezem jogosan, hiszen azért nem mondanám, hogy a téli olimpia ott lenne a top 3-ban a nagy sporteseményeket figyelve nézettségi szempontból, de hol helyezkedik el ez az esemény?
Valóban mondhatjuk, hogy a negyedik helyen van a nagy események között a téli olimpia, tehát ugye a nyári olimpia, a labdarúgó világbajnokság és a labdarúgó Európa-bajnokság után egyértelműen a negyedik. Ennek az első háromnak a sorrendje néha változó, de az a standard, hogy a téli olimpia a negyedik. Ugye nem véletlen, hogy a nyári olimpiától annyira elmarad a nézettsége, értelemszerűen, mivel téli sportágakat jóval kevesebb országban űznek, ezért az egész olimpiának a nézettsége és igazából inkább azokra az országokra korlátozódik, ahol van hagyománya a téli sportoknak, márpedig ugye a világ egy jelentős része, amelyik nyári olimpiákon aktív, ugye olyan éghajlati viszonyok között él, hogy igazából téli sportokra nem igazán alkalmas. Ők eleve kevés sportolót is küldenek az olimpiára, nem véletlen, hogy el is hangzott, hogy 3000-en vannak a téli olimpián sportolók, míg ugye a nyári olimpián 10 000 fölötti ez a szám, és hát nyilvánvalóan kevesebbet is nézik, de egyébként azokban az országokban, amelyek hagyományosan erősek a téli sportokban, tehát akár mondjuk itt az észak-európai országokra lehet gondolni, Oroszországra, Egyesült Államokra, Kanadára, azokban a téli olimpiának is helyenként van olyan nézettsége, mint a nyárinak.
Nagyon érdekes egyébként, hogy téli olimpiai játékokat nem kellett halasztani a nyárihoz hasonlóan, tehát itt a 4 évenkénti rendezés 2018-as Pjongcsang után 22 Peking megmaradt, ugye a nyári játékokat 1 évvel tavaly halasztani kellett, vagyis tavalyra kellett halasztani. Magyarország delegációja 14 sportolóból fog állni, ugye ez nyilvánvalóan, mivel nem vagyunk egy hagyományosan nagyon erősek téli sportokban, egy reális számnak tekinthető, de azért érdekesség, hogy idén is aranyérem eséllyel is megyünk itt a gyorskorisaink miatt.
Valóban, ugye az első téli olimpiai aranyérmünket az éppen a legutóbbi pjongcsangi játékokon nyertük meg férfi gyorskorcsolya váltóban. Addig csak 1-2 érmünk volt ezüst és bronz olimpiákról, jellemzően például műkorcsolyában és más sportágokban, viszont ez volt ugye az első aranyérme Magyarországnak, és most a váltó még mindig esélyes arra, hogy megvédje a címét, bár most már ugye némileg változott az összeállítás, de ugye a két legerősebb ember, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaowang továbbra is tagja a csapatnak. Nyilván ez egy kivételes helyzet, tehát a magyar rövidpályás gyorskorcsolya az ma már tényleg mondható, hogy világszínvonalú. Ehhez kellett az, hogy van néhány kivételes versenyzőnk, és mögöttük egy olyan szakmai stáb, amelyik tényleg ezt a csapatot nagyon jól tudta kezelni, fejleszteni és menedzselni. Más sportágokban viszont valóban nem tartozunk az élmezőnybe, tehát már az olimpiai kvalifikáció is általában nagy kihívás, és ugye ezt is keveseknek sikerült teljesítenie. De ebből a szempontból egyébként talán még ezt pozitívunként is fel lehet fogni, ugye a magyar gondolkodása a sportokkal kapcsolatban mindig nagyon eredménycentrikus és aranyéremcentrikus, és talán ez a téli olimpia pont nekünk magyaroknak is egy olyan helyzet, ahol jobban tudjuk értékelni azt, hogy ha vannak résztvevőink, akik képviselik a magyar színeket, és nem feltétlenül mindig csak arra koncentrálunk, hogy ki nyerhet aranyérmet.
Nagyon érdekes egyébként, ön ebben a, hát nem tudom, hogy tipikusan magyar szemléletben, mert szerintem azért máshol is jellemző, hogy az aranyérmeseket jegyzik igazán, de hogy akkor mondjuk úgy ebben a szemléletben ön látott változást? Most akkor kicsit ne csak a téli játékokról beszélünk, hanem akár itt a legutóbbi nyári olimpiai játékok után is az utózöngékben volt-e valamiféle elmozdulás ön szerint?
Én határozottan úgy éreztem, hogy volt. Tehát a tokiói olimpián, mintha jobban megtanultuk volna értékelni a helyezéseket, és egyáltalán csak magát a részvételt. Ebben szerintem szerepe volt a koronavírus járványnak is, mert tudtuk jól, hogy milyen nehéz a felkészülés, és sokaknak már az problémát okozott a járvány miatt, hogy eljussanak az olimpiára. Tehát ilyen szempontból talán jobban értékeltük tényleg a részvételt is, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy pozitív változás, hogy azért ilyen szempontból átalakul a gondolkodásunk. Tény, hogy más országokban is ugye nyilván a győzteseket jegyzik meg a legjobban, de én nagyon sok külföldi újságíróval, sportolóval beszélgettem már korábban, és tényleg akik azért ilyen eseményeken megfordulnak, megerősíthetik, hogy más országokban messze nem annyira eredménycentrikus, és főleg nem aranycentrikus a gondolkodás egy-egy ilyen olimpia kapcsán. Magyarországon, mondom, egy-egy ilyen pozitív változást a tokiói olimpia szerintem mindenképpen hozott, és mondom, a téli olimpia az olyan szempontból meg tényleg szép verseny, hogy itt valóban jobban lehet értékelni azt, hogyha valaki ott van és képviseli a színeinket, és nem csak arra fókuszálunk, hogy ki nyer.
A téli játékokon sem lesznek nézők a koronavírus járvány miatt. Ugye a nyári játékok előtt, Tokió előtt beszélgettünk, hogy ez a üresen kongó stadionok gyakorlatilag befolyásolhatják az eredményeket is, meglepő eredményeket is hozhatnak. Ön szerint a téli játékoknál enyhébb a hatása a néző nélküliségnek, vagy ugyanúgy hat majd a versenyzőkre?
Szerintem sportáganként változó lesz, mert ugye vannak olyan téli sportágak, ahol eleve nem nagyon szokott sok néző lenni, vagy csak nagyon kevés területen. Nyilván mondjuk egy sífutásban például, vagy sílövészetben korlátozott az, hogy egyáltalán hol lehetnek nézők, meg talán jobban ki lehet zárni a nézőket. Tehát azt gondolom, hogy itt azért kisebb lesz a hatása. Olyan sportoknál viszont, mint mondjuk a jégkorong, ahol azért nagyon sokan hozzá vannak szokva a jégkorongozók közül ahhoz, hogy teli csarnokokban játszanak, ott azért lehet furcsa érzés a sportolóknak, és lehet, hogy ez az eredményeket is befolyásolni tudja. Tehát nyilván ez sportáganként más lesz, ráadásul azért itt a szórás is nagyon nagy, hogy ki mihez van szokva, és milyen az eredményessége, tehát csapatokra, sportolókra is másként hathat. Viszont azért a koronavírus járvány az most már 2 éve itt van velünk, és azt gondolom, hogy mindenkinek volt ideje megszokni azt, hogy máshogy zajlanak ezek az események. Szerintem minden sportoló, aki ott lesz az olimpián, vett már részt zárkapus versenyen, és tudja, hogy ez mivel jár. Tehát ilyen értelemben olyan igazán nagy változásokat ez nem fog hozni. Ráadásul a tokiói olimpiát, ha máshogy nem tévén, azért valószínűleg a téli sportok versenyzői is követték. Tehát azért mindenki látja, tudja, hogy milyen a hangulat. Szerintem éppen ezért összefoglalva jóval kisebb hatása lehet ennek most a versenyek kimenetelére, mint amilyen esetleg Tokióban lehetett.
Viszont azt illetően, hogy ugye a nyári játékokat nyilván, mivel egy melegebb időszakban rendezték, nem annyira terjedtek sem a koronavírus, sem egyéb mondjuk légúti betegségek. Most viszont hát itt vagyunk az Omikron járvány terjedésének kellős közepén. Ugye már a tegnapi teszteredmények alapján is elég sok pozitív minta született a sportolók és a delegációk körében. Szóval ön számít arra, hogy lesznek komoly visszalépők is akár a pozitív esetek miatt?
Erre mindenképpen kell számítani. Tokióban is tartottunk ettől, és ott nagyon jól sikerült kezelni a helyzetet. Tehát tényleg kevés volt a pozitív teszt, pedig nagyon sokat teszteltek, és igazán komoly versenyzőknek nem kellett visszalépni. Most viszont ugye az Omikron ez egy teljesen új helyzet, mert jóval fertőzőbb, és ugye eddig 2 nagy világesemény is zajlott éppen itt az elmúlt napokban. Tegnap ért véget ugye mind Magyarországon és Szlovákiában a kézilabda Európa-bajnokság, illetve Melbourne-ben, Ausztráliában az Australian Open teniszverseny, és ez mindkét helyen okozott problémát a vírus, Ausztráliában kevésbé, mert ugye nagyon szigorúak voltak a szabályok, csak oltottak vehettek részt, de Novák Djokovic esetére azért mindenki emlékszik. A kézilabda Európa-bajnokságon viszont tudjuk jó, hogy nagyon sok fertőzés volt, és nagyon sok csapatnak problémát okozott, akár még az is, hogy kiálljon. Most azt nem mondom, hogy közben ugye Afrikában is zajlik a labdarúgó afrikai nemzetek kupája, mert ott azért teljesen mások nyilván a lehetőségek és az adottságok, de ott is nagyon komoly problémát okoznak a fertőzések. Tehát én azt gondolom, hogy Pekingben, bár ugye mondhatjuk, hogy minden idők vírus szempontjából legszigorúbb játéka lesz, és a legprecízebb ellenőrzés lesz ezeken a játékokon. Itt most lehet, hogy tényleg előfordulhat az, hogy akár komoly esélyesek is kieshetnek a verseny előtti napon egy pozitív teszt miatt.
Sportérték a Trend FM-en.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Véget ért a részben hazai rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság. Egészen elképesztő finálét láthattunk. Svédország Spanyolországgal találkozott, és az északiak végül 27-26-ra nyertek, méghozzá úgy, hogy a győztes gólt Niklas Ekberg időn túli 7 méteresből szerezte. A meccs legjobbja a svéd kapus András Palika volt, aki 11 védéssel és egy góllal járult hozzá a sikerhez. A svédek hálóőre az elődöntőben is klasszis teljesítmény nyújtott, itt is remekül védett a franciák ellen, ahol szintén egy góllal győzött Svédország, mellett Palika ritkán látható módon 3 üres kapus gólt is dobott a franciák elleni elődöntőben. A rivális spanyolok a finálét elveszítették egyébként, déjà vu érzésük is lehet, ugyanis a spanyoloknak ez már a 7. EB döntője volt, és mindössze 2-ször tudtak győzni, 5. vereségüket szenvedték el Budapesten az MVM Dome arénában. A bronzérmet a dánok szerezték meg, akik a 3. helyért vívott találkozón Franciaország ellen tudtak győzni hosszabbítás után 35-32-re. A magyar válogatott pedig, mint ahogy arról az előző héten beszéltünk hosszasabban is, a 15. helyen végzett, csalódást keltő volt a szereplés. Jelen pillanatban Nagy László és Pálinger Katalina, a Magyar Kézilabda Szövetség két alelnöke is fel van függesztve, amíg kiértékelik részletesen az EB kudarchoz, illetve a nők esetében a legutóbbi VB szereplésnek az okait. És ennyi fért a Sportérték első részébe, de maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza a folytatással.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.